Áldás, békesség! Valaki ilyen nagyon csendesen mondta, hogy nem tartom be a liturgiát. Jól látja, valóban nem tartom be a liturgiát. Tudatosan nem. Pont azért, hogy nem mindig ugyanabban a keretben történjenek a dolgok, a szokatlan készteti az embert arra, hogy másképp figyeljem. Az első kérdésem ma este, hogy és térdelte valaki az Úr előtt tegnap, mint a házi feladatban a kérdés volt. Nem kérem jelentkezni, aki megtette, jól tette, aki nem tette meg, lelke rajta. Ennyi. A 687-es számú énekünket keressük ki és énekeljük. És a 138-asat is énekeljük el. Újra és újra szembesülünk azzal, édesatyánk, hogy a te gondolataid magasabbak, mint a miénk. Akkor is, hogyha az ige itt van közöttünk, ahogy hozzányúlunk, ahogy gondolkodunk róla, ahogy bánunk vele, csak arról beszél, hogy nem értettünk meg téged igazán. Arra kérünk téged, hogy könyörülj, légy itt lelkeddel, és a mi értelmünket nyisd meg neked, az igédnek értelmét te magad add. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk egyen-egyenként, mert a hitvilágunk egy ponton lezáródik, képtelen újat befogadni, képtelen másként értelni, csak ahogy az ő akarata megengedi, és a hite behatárolja a látását. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtunk. Azt is kérem, hogy ami megszokással lett, és a megszokással megmerevedett, ha te akaratodnak nem megfelelő, nyisd meg tovább az utat feléd. Szeretnénk, Uram, engedelmesek lenni. Valóban a te akaratodban, a te világosságod szerint járni. Gyújts világosságot a mi szívünkben. Jézus Krisztusért. Amen. Volt egy egészen speciális gondolkodású ember a református egyháznak az egén, Farkas Józsefnek hívták. Majdnem minden szolgálatának az egyik oldalon óriási rajongó tábora volt, a másik oldalon pedig megkérdőjelezték azokat, amiket tanított. Elolvasgattam sok dolgozatát, volt lehetőségem egyszer-kétszer beszélgetni vele, és a következő lett a végeredménye ennek a találkozásnak, hogy nem látunk egyformán. Az a gondolatom azonban itt is így van, hogy itt se látunk egyformán. A parancs pedig úgy szól, hogy eljutva egy értelemre, ha a Krisztusról van szó, eljutva az Isten kijelentésének a végső határáig, ha a Szentlélek a lelket vizsgálja bennünk, benne, és bizonyságot tesz Jézus Krisztusról, valami egészen más típusú életberendezkedésre van ám szükségünk ahhoz, hogy komolyan vegyük, hogy az ígével, az írással, a parancsaival törődjünk, és ne egy individualista gondolkodásbeli tudatbővítés legyen csupán az, hogy már ezt is értem, azt is értem, amazt is értem, ó, milyen világosan látom, hanem egzisztenciális közösség a Krisztussal. Azt kérem, egy egészen más típusú életvitel. És ő ezt akarja, hogy az életembe jogosan szól bele, mert az Uram az életemet leállítja ott, ahol eltérő módon lépnék tovább, és joga van Isten lelkének engem indítani, és megállítani, eltiltani, ahogy a lélek akarja, mert az Atya akaratát hajtja végre a lélek. Tessék megfigyelni, hogy a mi magunk feje szerinti engedelmesség, hát most ne haragudjanak érte, nem tudom másképp mondani, bikfa fejűség. Eldöntöttem, és azon aztán nincs hatalom, a kiváltoztatna. Ilyenek vagyunk egymás felé is az ítéletben. Sokkal hamarabb ítélkezünk az embertársaink felett, mint hogy egy alapvető dolognak birtokába lennénk, ezt úgy hívják, hogy ismeret. Ezt azért vezettem így be, mert amígét föl fogok olvasni, hát majd döntsd el, Uram, itt vagyok, és szembesíts önmagammal. És amit elmondasz, vagy elmondatsz, én alá fogok állni, mint a te mértékrended alá. És ahol hiával találtatom, vagy ahol tetten érsz engem, Uram, meghajtom a fejem, és bocsánatot kérek. És könyörülj rajtam, hogy semmibe megátalkodott gondolkodású ne legyek, és ne maradjak. Döntsd el, és mondd ki, Uram, legyen meg a te akaratod. Nehogy a mi atyánkot szoktad mondani, hogy ne tudtad, és elmondtad. Ezért nem szoktam esténként itt. Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott levele 4. részéből olvasom az igét, egy egész hosszú szakaszt fogok végig olvasni, a 12. verstől kezdem, és ahol gondolom, ott abba hagyom, aztán majd úgy is folytatjuk. Jó? Adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletesebbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Majd tovább, mert itt most megállok. Összegezzük csak. Hallatlan ajándékokkal ajándékozta meg az ő királyságát a földön, mert az ő királysága és uralkodása egyik oldalon, igaz, hogy az egész világra is mindenre kiterjed, de a speciális kegyelmi királysága az a gyülekezet. Az a gyülekezet, ti vagytok. A Krisztus Jézus kegyelmébe fogadottak, akiknek nem csak megbocsáttattak a vétkeik, és eltöröltettek a vétkeik, hanem elhívást kaptak arra, hogy a Jézus Krisztusban való hitben éljék az életüket, és Isten gyermekeinek hívatnak. Ezek a kegyelem országába behívottak, ez a gyülekezet. A gyülekezeten ő uralkodik, ő a feje. Mi vagyunk a teste. És amikor tudomásul veszem, hogyha kimondom a nevét, hogy megyek a gyülekezetbe, akkor azt mondom ki, hogy az én Uram uralma alatt lévők közé megyek, akiknek a szíve, lelke és gondolata felett uralkodik az Úr, a Krisztus Jézus. Tehát ahova megyek, az nem egy ház, nem akármilyen hely, hanem közösség. És a közösségnek pedig egészen megrendítő mértéket mondott az élő Isten az igében. Azt mondja, hogy azt fogja elvégezni az Úr Jézus Krisztus, hogy összeszerkeszti a mennyeieket, földieket, ő benne összeszerkeszti egy Istent magasztaló közösségé. És részt fogunk venni a mennyei Isten tiszteleten. Most is tart, csak nem velünk. Mi innen kapcsolódunk bele abba, hogy fölszállnak az imádságaitok, fölszáll a könyörgésetek, fölszáll a lelketeknek minden óhaja-sóhaja oda, de nem Isten tiszteletként, mint odafent. Kérésként, könyörgésként, hálaadásként, eligazítás kérésként, egészen más szinten, pedig lehetne másként. Elfogadjátok, hogy jöttök velem tovább a gondolatokkal? Akkor gyönyörködjünk. Itt a győzedelmes Jézus Krisztus a halálból feltámadván felment a mennybe, elfoglalta az uralmi pozícióját az Atya jobbján az ő hatalmába ülve, és uralkodik. Uralkodásának megdöbbentő dolga az volt, hogy elküldte a Szent Lelket, és elküldte az ő nekünk készített áldásainak ajándékát. Minden hitben lévő embernek, az Isten Szent Lelkétől születettnek, van az Istentől karizmája. Lelki ajándéka. Mégpedig a lélek mértéke szerint. Neked is van a kérdésem, tudod-e? Amikor a gyülekezetet megkérdeztem, hogy tudja-e ki, milyen ajándékot kapott, tudjátok, hogy milyen palotaforradalom lett belőle? Mert elmondtam neki, hogy mert csak azzal tudsz szolgálni az Isten országába, amilyen ajándékot az Isten szolgálatára, a gyülekezet közösségének építésére, a szenteknek tökéletesebbítésére kaptál. Hú. És tudj, otthon megmertem tenni, hogy nem ám így, mint nálatok, hogy mérhetetlen távolságtartó vagyok, és nem merek közvetlenkedni, ott igen. Kérdeztem, na Pista bátyám, akkor légy szíves, nyilatkozzál. Na Kati néni, olyan sokat tetszik tudni beszélni. Most kérem, a bölcsességnek lelkével, mondjál az ajándékait, és így mentünk végig. Aki fel akart állni, visszaültettem persze, nem azért, hogy erőszakos vagyok, csak azért, hogy hallgassa a többit. Nem kerül rá a sor, csak... Tehát te is kaptál. Hadd kérdezem, mivel szolgálsz? A Krisztus uralma alatt mivel és hogy szolgálsz az ő dicsőségére és az embertársak javára, de a testvérek javára ebben a közösségben? Azt mondja, hogy adott apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat, tanítókat, mert ő eldöntötte, hogy tökéletesen kell állni majd a manapon az Úr előtt az övéinek, és azt mondja, hogy azért kell a Krisztus testet építeni, hogy eljussunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfikorra, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Szép kifejezés. Mindenki érti. Nem én mondtam, tehát nincs semmi fellengzés benne, ezt ő mondja. A Krisztus ismeretének egyformán a mélységéig eljutni. Kicsoda az én Jézus Krisztusom? Kicsoda az én Uram? Ki az én megváltom? Rengeteg ajándékot ad az Efezusi első levélben. Azt mondja, hogy kiárasztja ránk az ő áldásainak gazdagságát, Én úgy gondolom, hogy egy sereg ember csak azért hallgat most itt, mert nem akar a többi fölé nőni ajándékainak ismerete miatt, és ezért alázattal meghúzódik, és majd bent eldönti, hogy ne féljetek, majd a munkába megmutatom, hogy mi mindennel bírok én, de azt is csak alázattal. Nincs mivel dicsekedni, csak alázattal. Amikor a gyülekezetről beszél, akkor azt mondja, hogy nagyon sok ember kapott ajándékot az Istentől. Érdekes dolog, hogy nem arra használja, amire kapta. És ma kívánok beszélni a sátán munkájáról egy gyülekezetbe. Tudjátok, minden pap tudja, hogy az övébe van feszültség, az övébe van háború, a másikében biztos nincs. Ez egy ilyen alapfeltételezés, mert ugye eleve a személyiségem kiváltja azt a fajta indulatot emberekbe, hogy szeretnek fölém kerekedni, mert oda vannak érte, hogy majd ők elmondják, hogy különbek, én pedig alávaló vagyok. De hát ez egy gyülekezetben, ez természetes dolog, hogy a papnál mindenki különb, mindenki többet tud, mindenki okosabb, mindenki jobban csinálná. Én már megszoktam, hogy ezzel nekem hadakoznom kell. Gondolom, ez itt ismeretlen dolog. Mindazonáltal, nehogy valakibe föltámadjon valami idegen lélek és gondolat, beszélek róla, hogy megelőzzük a bajt. Tehát Istennek mi az akarata? Ja, most nem beszéltem a lelkipásztorokkal. Mi az alapvető baj? Hogy amit az Isten áldásul ad, abból az ördög valamilyen elképesztő ravassággal átkot tud csinálni. Hadd mondjam nektek a legegyszerűbbet. Kérek egy férj feleséget, ha egymás mellett ülnek, csak jelezzék, hogy férj feleség vagyunk. Igen, 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 igen. Jó, ahogy végignéztem, karakterek vagytok, férfiak. Ebből következik, hogy nem a feleség vett el titeket férjül, hanem ti vettétek feleségül az asszonyt. Ez már egy jó indítás. A mai gyerekeknél elképesztő, mert másképp van, belezabálják magukat a házasságba a fiúk, és nincs kép, vagy nincs bőr a képükön, hogy kilépjenek abból a dologból, és szépen elveszi a nőt. Aztán elválik tőle, de ez más kérdés. Tehát itt karakterek vannak, ez jó. Akkor tudod, hogy amikor megszeretted, akkor mindenkitől elvitattad a jogot, hogy belemerjen szólni abba, hogy te el fogod venni feleségül. Bárki, hogy jön hozzá, ha én szeretem? Hogy beleszóljon. Hogy gondolja? Én szent fenségem döntést hoztam, és az változtathatatlan. És azt érzékeltem, hogy a másik szintén szeret. Mi ketten egyek. Istenemben gyönyörű dolog. Aztán telnek az évek. Nem itt egy másikról fogok beszélni. Jött hozzám egy kis aranyos teremtés, és elmondta, hogy Karcsi bácsi, ez a srác, ez fantasztikus. Gondoltam neked, de hát ez az én értékmérésem. És elmondta, hogy csöndes, alázatos, könnyű beszélni vele. Fiam, majd kinyílik a szemed, gondoltam. Eltelt csendes 15 esztendő. Bejött a hölgy, és közölte. Megőrjít. Ez egy alamuszi. Ez nem háborúzik. Ez nem áll ki semmiért. Hogy mondtad ezelőtt 15 évvel? Olyan csendes, olyan aranyos. Nem vetted észre, hogy nem csendes, csak lusta? Nem vetted észre, hogy nem fog kiállni, érted? Mert úgy, ahogy van egy rakás szerencsétlenség. Nem, elvakult állapotában nem látja. Aztán majd meglátja. Ez lenne a könnyebbik dolog. De amikor két ember szereti egymást, és a sátán beleszól, és megoldja a szeretetet, és meghidegíti a szeretetet, és a végén néznek egymásra, hogy mi a fenét keresek itt, ebbe a házba, ezzel az idegennel. El tudja intézni. Valami, ami szentnek indul, jónak indul, egyszer csak az ördög beteszi a lábát. Nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogyha valakinek, ha vétkezett ellened, nem bocsátod meg a bűnét, akkor a meg nem bocsátott bűn az egy állapotot teremt, amelyik területnek az urát úgy hívják, hogy a sátán. Mert minden rendezetlenségnek az ura a sátán, minden káosznak az ura a sátán, a rendezésnek meg istene van. És az Isten lelke, szeretet lelke, tudjátok, abból élünk, hogy a szeretete a bűnbocsánatban örök. Ő mondta, nem én. Péter megkérdezte, hányszor kell bocsánatot kérni? Hányszor bocsánatot kérnek? Igen. Igen. Péter, igen. Mert a szeretet az éltet. Ahol nincs szeretet, az pusztít. Jéghideg, rideg, és a másikat is lehűtő, a nem szeretet. Na gondoljátok, a gyülekezetben megérkeznek az emberek újjászületett élettel. Hisznek Jézus Krisztusban, együtt énekelnek, összenéznek, összemosolyognak. Te is szereted, én is szeretem, de jó! És megérkezik ő fensége, a legravaszabb teremtmény a mindenségbe. És megnézi, hogy milyen ajándékot is kaptál. És ahelyett, hogy a gyülekezetnek szolgálna vele, aki ajándékot kapott, föltámad a szívébe valami elképesztő, magyarázhatatlan gőg, és elkezdi nézni a másikat, de úgy, hogy én nekem van ajándékom, ennek meg hol van? És fölé kerekedik. Utcáról bejönnek hozzám idegenek, és mikor kérünk szépen, adjon nekünk szolgálatot, mert hívők vagyunk. Barátom, nem így néz ki. Először megvizsgálom a hűségedet, megnézem az engedelmességet, a szolgálatkészségedet, menj és takarítsd ki a vécét. Ha nem vagy úgy öltözve, akkor odadom az érruhámat. Ez bírja. Ja, de nem! Uralkodni szeretne. Egyből csoportot kapni, mások fölött lenni. Ennyi! Hogy gondolod? Azt mondja, figyeljetek! A megajándékozott nem szolgálatra, alázattal használja az ajándékait, hanem vetekedésre, viszálykeltésre, egyenetlenkedésre használja, ahogy a Filippi levélben az apostol leírja. Tragédia. Az egyenetlenség a hit erőtlenségéről és az ismeret meghomályosodásáról beszél. Ifjú titán barátaimnak szoktam elmondani, akik mindig meg akarják mondani, hogy hogy kéne egyházat vezetni, ő hogy csinálná, mikor valaki bejön, azzal kezdve, hogy kéne csinálni, akkor véghallgatom, alázattal persze, véghallgatom, hogy nehogy kifelejtsen valamit. Szépen mondjon el minden. És akkor elmondott mindent, akkor azt kérdezem tőle, hogy hol gyakoroltad be? Elmélet? Vagy immár begyakorolt és életképes, amiről beszélsz? Az Isten gyerekei nem écát adnak, mert az Isten igazi gyerekeit Isten szentelke vezeti az igével, kérem. Nem ötletparádéval van az egyház építése, hanem mérhetetlen alázattal, imádkozva, térden állva, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És neki joga van azt mondani, hogy veled, fiam, semmit. És akkor hallgatok és várok, a papok sorsáról csak 2-3 mondatot mondok, aztán nem mondok többet, ne terheljelek benneteket. Mondjátok meg, kit izgat, hogy a lelki pásztora jól van-e, vagy rosszul? Kit izgat, ez nem kérek rá választ, kit izgat, hogy 40 fokos lázzal, vagy a családjába valami mérhetetlen tragédiával. Ott küszködik, pont úgy, mint más a sajátjával. És amikor föl kell menni a szószékre vasárnap, tudjátok, hogy egy lelkipásztor hogy áll az Ura előtt? Tudjátok, hányszor kell elmondania az alázatnak a legteljesebb mértékével, semmim nincs, Uram, csak ha adsz. A magam bölcsességéből nem kívánok megszólalni. Adj élő igét. Tudjátok, nálunk Kelenföldön imádkozik egy hívőkör, hogy élő igét adjon az Isten a szolgálattevő szájába. Aztán megtanítom a lelkész kollégáimat, hogy drága barátom, te nem elmondod az igét a gyülekezetnek, hanem meghallgatod magad fölött magadnak. És hogyha te álltál először az Istennek minden típusú igé alatt, a haragjának, az elégedetlenségének, a tetten érésének, az igazsága alatt, és elvégezte a szívedben mindazt, amit el akart végezni, fölmehetsz a szószékre. És elmondhatod nekik, mert akkor az a szó már hiteles, mert a munkát benned végeztel először. Tudjátok, hogy a lelki pásztoraitok, akik élő hitbe vannak, hogy mosatnak meg újra, újra és újra, hogy töretnek össze újra, újra és újra, hogy lehessen a szőlőből kipréselt, éltető nedűt átadni a másiknak? Itt van Kakósz József, az én testvérem. Egyszer nagyon megharagítottak bent a gyülekezetbe, és jöttem ki, azt hittem, hogy elpattan a fejem, mert annyira embertelen, annyira gonosz és annyira aljas volt a szó. És jött utána, és mondta, hogy Károly bátyám, nem maradhatsz így, gyere imádkozni. És addig nem ment el mellőlem, míg le nem térdeltünk imádkozni. Mert nem maradhatsz így. Vigyázol a te értett szolgálóra. Ne megítélt föntről. Azt mondja, hogy összeszerkeztem a szeretetnek, a hűségnek, az engedelmességnek, a testvérségnek, minden kapcsaival őket. Mert a gyülekezet az a Krisztus királysága alatt éli az életét, ezért egy lélekkel itattatnak meg újra és újra, és ezért lesznek kitéve a sátán támadásának, mert ahol a szeretet, az Isten kegyelme meglátszik, nem bírja elviselni az ellenség. És mindig megtalál egy embert, akivel a többit meg lehet vetni. Mindig megtalál egy lelket, amelyik egyszerűen, mert nem épp, kérem, behomályosodott a szeme, és már nem szolgál, hanem nem is veszi észre, hogy szakít. Amit csinál, azzal pusztít, szakít, hiteltelenít. És a gyülekezet lesz hiteltelen, kérem. Bemegyek egy közösségbe, és azonnal érzékelem, hogy a lélek egysége van-e, vagy nincs. Annak van kisugárzása. Csak ennyit akartam elmondani neked ma. Adj hálát az ajándékaidért. Nem arra van, hogy mérj vele, hanem hogy szolgálj vele. A különös tanítása az igének egymást, különbnek tartván magatoknál. Hát van egy csuda ember a gyülekezetben, nem egy, de most csak egyről beszélek, egy cigány származású ember, hát oda vagyok ezért a lélekért. Körülbelül 2 éve úgy összeveszett velem, ahogy csak létezhet, írt egy ötoldalas levelet, egy beadványt. Minden voltam benne, csak szerencsés gyerek nem. És ugye én bennem is van vér, tudjátok, meg hogy azért beszéljek arról is, amit írtam, azért ne csak olyan fölöslegesnek tűnjön. Tehát mindenkinek van bűnmúltja. Nincs az Isten országába bevitt, kegyelmet kapott élet egy se, akinek ne kellett volna a bűneit megbocsátani, akit ne kellett volna új életre szülni kegyelemből, és ne kellett volna megajándékozni az Úr lelkével, mert az övé az gyalázatos. Azóta tudja az ember, hogy ó, emberem is van. És ahogy Luther Márton mondta annak idején, tud úszni a büdös. Egyszerűen, kievickél minden az ó ember, a tiéd is, és mindig élni akar. Ráadásul van egy környezetünk. A környezet istentelen. Nyilvánvaló, hogy istentelen régi természetemet minden fronton piszkálgatja. Hát, ha kitör belőle. Egyszer jött valaki, és bibliórát tartottam, tessék megütni. Hát mondom, maga meg van őrülve. Ráadásul nő volt. Tessék megütni. Mondom, tessék leülni. Milyen dolog? Isten tisztelet alatt tessék megütni. Provokációnak nagyon sok fajtája. A lényeg, hogy az összes közellévő testvér teljesen meg volt döbbenve, hogy akik szerették egymást, ez a férfi és a lelkipásztor, hogy nem találkoznak egymással. És elkezd egy különös dolog, hogy követségbe járt hozzám egy ember, hogy szeret téged. Tehát nem azt mondta, hogy szeressem, hanem azt, hogy szeret téged, hidd el. És akkor mentek a másik emberhez, és annak meg azt mondták, hogy rólam, hogy szeret téged, hidd el. Kérem, egy évig lelki beteg voltam, ő is, de én is. Alig bírtam elviselni, úgy hiányzott. A testvér testvér ám. És akkor volt egy nap, ugyanazt az igét olvastuk mind a ketten, és elkezdtük keresni egymást, és egymásra találtunk az utcán. És annyit mondtam én neki, hogy őrült, besötétedett, gonosz gondolatú, minden gondolatomat bocsáss meg. Nem tudok létezni ebbe a lelkiségbe, belehalok. Nyakamba esett ez a kis két férfi az utcán átvelező, senki nem tudom, miről van szó, amit akartak, azt mondhatnák. De imatársam, harcostársam, ezt akarta elvenni az ördög. Két lélek, amelyik a Krisztus Jézusban valaha találkozott, és kettőtök közé odállt, egy üggyel, egy dologgal, egy másképp látok, másképp értekkel. Ne légy őrült! Ne a testvérnek állj ellen, hanem a sátánnak állj ellen. És építsd vissza a kapcsolatot, mert az Úr akarata egybe szerkeszteni őket az ő kapcsaival. Hogy egyek legyenek. Lemondtál valakiről, hogy eleged van. Nem érdemli meg, hogy törődj vele. Azonnal vedd vissza. És szégyeld, hogy te lemondtál arról, akiről a Krisztus soha. Akiről az ő ura nem mondott le. Azt mondja, hogy a gyerekkor, kérem, én is beszéltem a zsidókhoz írt levele alapján erről, most ezért másként szeretnék megfogalmazni egy kicsit dolgokat. Akármennyire felnőtt vagy, vagy felnőtt vagyok, él bennünk a gyerek. Benned is ugyanúgy él a gyerek, mint ahogy én bennem. Addig, amíg élsz, egy picit mindig az maradsz. Elmondom nektek, hogy mi a jellemzője ennek a felnőtt korban is gyermeknek maradt léleknek. Nagyon fontos neki, hogy szeressék. Nagyon fontos a gyereknek, hogy szeressék. És ebben a dologban a gyerek önző. A gyerek azt, hogy jár neki. Figyeljétek meg, hogyha körülnéztek valakik között, akkor meg fogod keresni, hogy melyik az, amelyik képes lenne arra, hogy téged szeressen. És születik benned egy csendes várakozás a másik felé. Az Isten pedig azt mondja, hogy nem egészen így működik ez. A felnőttkor azt jelenti, hogy megtanítalak téged ingyen szeretni. Amikor nem várod vissza. Amikor nincs ára a szeretetednek. Amikor az ára az egyfelé fizettetik. Az engedelmességben az Istennek. Azt mondta a párom, hogy Karesz, azért vagy furcsa ember, mert ha elviszik mellőled, akkor is tudsz élni. Ha odahozzák neked, akkor vele is tudsz élni. Hogy csinálod? Jön a válasz. Nem tudom. Nem tudom. De boldog vagyok, ha látok egy arcot. Boldog vagyok, hogyha kinyílik egy lélek. És nagyon gazdagnak tartom magam miatta. Hogy a legtöbb ajándékot kapott ember a világon én vagyok. Én annyi embert, annyi lelket, annyi különleges kis ajándékot kapok az Istentől, bejön valaki, és nézem. És elkezdem szeretgetni. Elkezdek törődni vele, de nem azért, mert én ilyen vagyok, az Uram ilyen. Aki ezt csinálja velem. Jó. Bennünk van a gyerek, a felnőtté lét pedig azt jelenti, hogy olyan léptékben ismerem meg az élő Istennek Jézus Krisztusból rám áradó szeretetét és szerelmét, hogy nincs hiány. Tudjátok, az a lélek, amelyik nem ismerte meg az Isten szeretetét, hogy őt hogy szereti, az a lélek fázik. Az a lélek fél, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, aki az Isten szerelmébe nem képes élni, mert Isten lelke nem töltötte ki belé Istennek szerelmét, az a lélek, kérem, egyedül tud lenni, nagyon magányos tud lenni, és a gyerek természete jön elő. Egyedül vagyok, tiszteletes úr, engem nem szeret senki. Hát aztán tessék mondani, ki tetszik szeretni. Hát nincs senki a közelembe. És az a szívébe ki van. Csak kérdezem. Tervszerű mesterkedéssel tévútra vezetnek, álnokul alattomosan egymás szeretetéről leválasztanak. Pont azért, hogy minden szeretettől való elszakítás seb legyen benned. Ami ég, ami fáj, és amit olyan nehéz elhordozni. Teli van a gyülekezet ilyen megsebhet lelkekkel. Teli van a gyülekezet. És tudjátok, a lélek csak egyetlen szóra gyógyul, amelyik lélek és élet szó, de az az Istené. Csak egy valaki tudja megelégíteni, amely képes kiárasztani önmagának kegyelmét és élet erejét a mi szívünkbe. Azt mondtam, hogy az ellenségről fogok beszélni, de én az emberről kezdtem el beszélni, ugye nem haragusztok érte. És az óra lejárt, azt mindjárt beharangoznak nekem, pedig még csak elkezdtem. De majd holnap, ha Isten éltet, akkor folytatom. A mondandómat inkább csak felolvasom gyorsan, ha olyan, hogy nehogy hazamenvén vádoljon a lélek, hogy leíratta veled, és el sem mondtad. Tetszik tudni, ez így van. Mert a hite jutott embernek mindnek van a bűnben előélete, és van és marad környezete, a környezete nem változik az istentelen, a kísértések előző életünkből, ösztöneinkből és a környezetünkből, a világban hullámokban érkező szentségtelen, gonosz, tisztátalan lelkiségekből folyamatosan támadtatik. Testvér, támadások következnek. Ha eddig is voltak, most lesznek. Amint világosságot gyújt Isten a szívedbe, amint elmondja neked, elszakíthatatlan módon szeretlek, az ellenség igazolni akarja, hogy el tudom szakítani az Istentől. Készülj fel, hogy provokálni fognak. Készülj fel, hogy a szíved olyan dolgokat fog előhozni a te életedből, amit rég elfelejtettél. Isten pedig azt mondja, hogy a lelkemet nem vonom meg tőle, és meg fogom emlékeztetni az ígéreteimről. Kiterjesztettem rád az irgalmasságomat. Aki elkezdtem benned a jó dolgot, ne kételkedj, befejezem, véghez viszem, semmit nem hagy Isten félbe, téged se. Csak azt el kell mondanom, hogy nem vagy befejezett, nem vagy kész. Ez azt jelenti, hogy még munkálkodik az életednek, a szentségednek, az erődnek a kiteljesítésén. Befejezem. Olyan jó, hogy el tudod hozni ma téged ide. Én ma nagyon furcsa házi feladatot adok neked. Mondd el neki mind azt, ami fáj. Ma tárd fel neki a sebeidet. Mondd el neki mindazt, amitől félsz. Hogy a sötétséged nyíljon meg, hogy a világossága átjárja. Mondd ki. Légy bizalommal. Azt mondja, hozd ide ügyedet. Minden gondotokat, én rám vessetek, nekem gondom van reátok. Ti az én királyságom tagjai, tudjátok, az akarata, Jézus így mondja, az pedig az Atya akarata, én tudom az örök élet. És kérdezik, mi az Isten munkája? Ó, az Isten munkáját tudom, az Isten munkája, higgyetek én bennem, akit elküldött, a te üdvözítődül. És én tudom, hogy én rám mit bízott, mondja Jézus. Hogy életük legyen, és bővölködjenek. A kifosztód sose a te urad, hanem valami idegen, aki betört, hogy lopjon, öljön, és raboljon. Imádkozzunk. Uram, úgy csodáltalak, ahogy végignézhettem a földi életről leírtakat, a lelkedet, az atyával való közösségedet, az ima életedet, te, aki örökkévaló Isten vagy, és itt a földön, mikor fölvetted az ember természetet, ennek a természetnek hogy lett mindene betöltve, átjárva a lélektől? Hogy ment át minden szenvedés, minden nyomorúság közepette? Egy tántoríthatatlan kijelentéssel: az én atyám szeret engem. Édesatyám, ezt kérem ma itt a szívekbe. Ezt a mindent felülíró, mindent meghatározó forrást. Az én atyám szeret engem. És megmutatta Jézus Krisztusban a mélységét, a szentségét ennek a szeretetnek. Uram, hadd írhassa újra a szívükbe a te végzésedet, az igéd. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívlak és hívtalak. Te az enyém vagy. És hadd éljék át szavadnak azt a szentségét, amikor te mondod róluk nekik, hogy becses vagy nekem, és én szeretlek téged. Ne a gonosz döntse el az ember értékét, becsét, hanem a te szavad. Állítsd helyre, állítsd talpra a tiédet, Uram. Jézus Krisztusban, Jézus Krisztusért. Amen. A 789-es éneket énekeljük. 789-es ének. Nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztáljatok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. ha valaki megkeresi, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott levele, első levele, 5. részének a 9, 10 és 11. versét olvastam. Áldás békességet!